Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Jó reggelt, igen. Millás reggeli, Rádió Café 98.
Nulla!
Igen! Az új frekvencián, igen. Nos, nagyon sok üzenetet kapunk, köszönjük szépen.
Nyúl Zsuzsi van a medvével. A nyúl és a medve. Ez a külön kiadás ma reggel.
Mijálovics Andrással ülünk itt, és várjuk az üzeneteket. Egyébként azzal kapcsolatban is, hogy milyen a forgalom, ugye azt említettük még a műsor elején, hogy a Vecsési Market Centrálnál kivettek egy lámpát, és hogy ott hatalmas a dugó. Kérlek, update-eljetek bennünket, hogy most arra mi a helyzet, mert hogy nyilván sokan jönnek majd még befelé a városba, illetve mennek a reptér felé. Kíváncsiak vagyunk, hogy mire lehet számítani ezzel kapcsolatban. És rátérünk arra, amit számítunk erre?
Én nagyon megköszönném azoknak a hallgatóknak, akik bátorító üzenet a kritika mellett. A bátorító üzenetek vannak többségben. Higgyétek el, hogy nem egyszerű abban a székben ülni, ahol a Zsuzsi ül. Természetes szerénysége tiltja, hogy erről említést tegyen, de én megteszem helyette. Hiába vannak már önjelöltek, hogy ő ide neki az oroszlánt is, ő van szívesen ilyen, igen, vezetne vele műsort, mert ő állná a sarat. Jó. Jó. Vigyázz, mit kívánsz, mert ha valóra válik, akkor az nem lesz egyszerű. Na, menjünk tovább adóvilág rovatunkkal.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Balkáni adókörképet folytatunk, mert hogy ennek már volt egy epizódja, és most jön a második, és Bosznia-Hercegovina kerül ma reggel terítékre. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas pontja ez a Balkánnak. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere fogja felfesteni az ország történelmi, földrajzi és gazdasági portréját. Szerbusz Zori, jó reggelt,
jó reggelt
kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát én szenvedélyes katonadal éneklőként már idéztem neked egy nótát, amelyet megegyeztünk közösen, hogy most nem fogok, de abban is van Bosznia. Ez azt mutatja, hogy már az első világháború előtt is élénken érdeklődtek a, ha nem is a befektetők, de a magyar politika mindenképpen Bosznia iránt. Kíváncsian várjuk, hogy vajon mi lehet ennek az oka.
Hát ennek nagyon sok oka van, egyébként a történelmünk sok szempontból nagyon közös, de így néhány sarokszám az elején, hogy kicsit értsük, miről egyébként a Balkánnak az egyik epicentruma, vagy talán az egyik legfontosabb epicentruma a Bosznia-Hercegovina, 3,4 millió lakossal és közel 51 ezer négyzetkilométeres területtel. Egyébként ez egy kis ország, amelyik hát nagyon sok történelmet tud felmutatni. A lényeg az, hogy a fővárosi Szarajevó, erről is sokat hallottunk, és ugye hát ők azért az első világháború kirobbantásával, tehát a 14-es június 28-i Ferenc Ferdinánd lelövésével abszolút világhírnévre tettek szert. A lényeg röviden annyi, hogy a 12. századtól a 14. századig itt már Boszniai Bánátság királyság létezett. Ez a magyar királyságnak a része volt, tehát hol több, hol kevesebb autonómiával, de a 15. századtól, tehát jóval egy olyan 100 évvel korábban, mint nálunk, megjelentek itt a törökök, tehát az Oszmán Birodalom, és közel 400 évig voltak náluk. Tehát ez egy nagyon, nagyon
hát komoly. Hát ugye rakjuk a mérleg másik serpenyőjére, hogy nálunk 150-ig, mennyit emlegetjük őket, ott meg 400 évig voltak. Hát, igen.
Na most Igen, na most ez egy nagyon komoly probléma, mert az egész megosztottság, a vallási megosztottság és egy csomó minden nagyjából erre vezethető vissza, de egyébként Hercegovina neve is, tehát Bosznia mindig önálló volt, de a Hercegovinával az összecsatolását a törökök végezték el, amelyik egyébként a déli része ennek a területnek, és így lett ez valahogy a folytatásban Bosznia és Hercegovina, de korábban mindig Bosznia volt. A lényeg az, hogy 1878-tól az osztrák-magyar monarchia részévé válik ismét, tehát akkor magyar fennhatóság alá kerül részben.
Innen eredeztethető a katonanóta, amelyet most megint nem idéznék.
Volt, igen. Így van, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nagyon furcsa időszak jön létre, mert nálunk mondjuk egyébként Budát már 1686-ban felszabadítják, itt 1800, majdnem 100 évvel később jelenik csak meg ez a függetlenség, tehát itt is benn van az a 100 év, és ami a lényeges, hogy annak ellenére, hogy a monarchia része, de valami, én most nem mentem bele történelmi, még egy elég furcsa helyzet, 1908-ig ottomán adminisztráció van, tehát azért az oszmánok nem, a török birodalom nem vonult olyan simán vissza. De 1908-tól ilyen értelemben önállók, akkor egy elég zavaros időszakjuk is van, és talán tulajdonképpen ennek is részben eredménye, így a monarchia alatt ez a merénylet, a Ferenc Ferdinánd az, amit nem vettek. Komolyan ez egy történelmi tény, ma már Gavrilo Princip elég simán meg tudta lőni a trónörökös párt. A lényeg az, hogy az első világháború után a jugoszláv királyságnak a része, illetve annak valamilyen módon a tagjai, majd 41-től őket is a németek elfoglalják, és hát ez ugye a partizán mozgalmak elindulnak a Tito vezetésével, amik azért náluk is zajlanak, itt azért a hegyvidékes terület erre abszolút alkalmas, de már ebben az időszakban is megjelenik ez a fajta nemzetiségi villongás, ami végigkíséri az egész 20. századnak a második felét, ez a bosnyák, szerb, horvát nyomás. Én úgy olvastam, hogy a szerveknek és a horvátoknak volt egy Bosznia felosztási terve, amiről nem nagyon kérdezték meg a bosnyákokat, és nem nagyon tetszett nekik. Tehát itt igazából leegyszerűsítve a történet egy nagyon-nagyon feszült nemzetiségű viszonyhoz ment, ami egyébként gyakorlatilag a 92-ben a jugoszláv állam megszűnésével rögtön egy háborúba váltott. Tehát 95-ig ment a balkáni háború. De előtte egyébként Jugoszlávia együtt, mint ilyen federáció, elég jól működött, ha vele gondoltok, 84-ben téli olimpiát rendeztek Szarajevóba. Tehát azért mi Jugoszláviára még a régi időkből úgymond pozitív emlékekkel bírunk, mert rengeteg mindenük volt, tehát nyugati autógyártásuk, rengeteg minden volt, tehát és ez ott a 92 és 95 között.
Hát mondja Zsuzsi.
Nem, tehát hogy április 5-én ugye függetlenné váltak, viszont akkor már akkora volt az etnikai feszültség, ugye, hogy nem lehetett tovább bírni ezt, tehát hogy elvileg ugye nagyon szép eredményeik voltak, amiket említesz is a téli olimpiával kapcsolatban, de azért belül voltak el nem vart szálak, feszültségek az egyes etnikumok között, ugye aztán teljesen nyilvánvaló volt, vagy legalábbis sok adat arra mutatott, hogy itt ebből előbb-utóbb egy függetlenedési szándék lesz, és hát tudjuk, hogy hová torkollott a dolog.
Hát így van. Tehát 95-ig tartott a balkáni háború, amit aztán a gyakorlatilag 94-95-ben az USA-ba zártak le, a vége a Daytonai Egyezmény volt, tehát ezzel zárult le, és innentől kezdődik a úgymond a mai Bosznia és Hercegovina története, amelyik egyébként megérintése került úgymond az arab tavasz részéről is, tehát az ország a 400 éves török hódoltság okán, akkor, amikor a török kimentek, 90%-ban mohamedán vallású volt. Mára ez egyébként ez az arány, ez 52% csak, 35% az ortodox, és az gondolom a szerbek, és 8% katolikus. Egyébként több mint 1 millióan hagyták el az országot. Tehát itt azért látni kell, hogy ez az ország ez rengeteg embert elveszített, mert ebben a környezetben nem nagyon lehetett meglenni. Szóval itt azért ez a szerb háború, egy nagyon
hát, meg most sem a Balkán legnyugodtabb pontja, és azért engem az lepett meg legjobban, amikor emlékszel az iszlám állam tevékenységére Észak-Irakban meg Szíriában, amikor ugye színre lépett, világpolitikai színre lépett az iszlám állam, akkor mondták, hogy az ő céljuk az, hogy az összes olyan területet, ami egykoron muszlim fennhatóság alá volt, azt az iszlám állam kebelén egyesítsék, és mit ad Isten ebben például Bosznia benne volt.
Benne volt, igen. Hát egyébként Bosznia szeretne ebben a régióban maradni, úgymond gazdaságilag is, politikailag is.
22 óta, igen, Európai Uniós tagállam jelöltként szerepel a listán, igen, na abszolút.
Igen. Na most egyébként az ország gazdaságilag pont emiatt, tehát földrajzilag egyébként jogozatottságai.
Gyönyörű vannak, igen. Na, a négy nemzeti parkja is van egyébként, szóval tényleg gyönyörű.
Igen, de ami érdekes, hogy hegyvidékes. Így van, hegyvidékes, tehát gyakorlatilag a Dinári hegység fedi az országnak a jelentős területét, és ott közel 2400 méter magas a legnagyobb hegy, és emiatt rengeteg ásványi kincse is van. Tehát vas, szén, cink, mangán, bauxitóm, tehát egy csomó mindene van, ami azért jó alapja a nehéz iparnak. Egyébként 50%-a erdős terület, mezőgazdasági terület is van, tehát alapvetően nem egy reménytelen, de pont emiatt a környezet miatt azért a külföldi befektetések nagyon korlátoltak voltak. Tehát Németország, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Szlovénia voltak a fő befektetők, mi nem vagyunk a fő befektetőik között Magyarországként.
De azért próbálkozunk. Majd még erről beszélni
próbálkozunk, de igazából igazából nem jött össze, de a meghatározók szerintem egyébként az a diaszpórának is egyfajta visszajövetele, most eltekintve egy-két nagy befektetéstől, mert rengetegen élnek kint, és a klasszikus iparágok azért nem a mi iparágaink, tehát a textilipar, bányászat, mezőgazdaság van, a turizmusuk az jelentős, az évi majdnem 2 millió turistájuk is van, tehát azért, ahogy mondtad, ez a Szarajevó, Mostár, ez a környék, ez egy nagyon-nagyon szép rész, és nagyon-nagyon gazdag ország, ilyen szempontból, de összességében egy gazdaságilag egy eléggé problémás ország. Azt mondják, hogy a fekete gazdaság az kb. 24%, és ezért nem szabad elfelejteni, hogy az európai drogkereskedelemnek egy nagyon fontos állomása, és azt mondják, hogy pont ugye a diaszporán keresztül a bosnyák ilyen drogdisztribútor hálózatok nagyon-nagyon erősek. Tehát őszintén szóval erre a gazdaságra és erre a politikai helyzetre elég nehéz egy jó gazdaságot építeni jelenleg. Egyébként annak ellenére, hogy jó az adórendszerük. Tehát ugye a vége az, hogy az adókat nézzük. És az adórendszerük egyébként tényleg úgymond nagyon-nagyon erőnyös, csak ugye hát minden más nem erőnyös. De az áfájuk az 17, de az most úgy az a lakosságot érinti. A társaságadójuk 10%, tehát az egyáltalán nem rossz. Nem nagyon mondnak helyi adóik. És az SZIA-juk pedig egy kulcsos és 10%. Tehát így nagyjából nem bonyolítják túl, és ez úgy néz ki, hogy szerintem azért még Magyarországhoz képest sem rossz. Tehát nem tudom, hogy ők mit kezdenek az OECD minimál adózással, és így tovább, de összességében nagyon úgy tűnik, hogy Bosznia éhes a befektetésekre, csak hát ez az egész helyzet, és most ami ugye boton lehet, hogy mondani fogja ezt a Republika Szpirszkát, hogy a Szerbiával egyesüljön a rész, az ha elmegy, az egy nagyon jelentős rész lenne, mert gyakorlatilag hát azt lehet mondani, hogy egy 1,3 millió lakossal majdnem az ország felét vinnék hát mennének Szerbiába. Hát ezt gondolom, ez ugyanolyan probléma lesz, mint ahogy a többiről beszéltünk, szóval igazából...
Hát igen, mert oké, vonzó lehetőségnek tűnik, de ez a megosztottság, ez majd a Botontól meg is akarjuk ezt kérdezni, hogy ez azért nem egy vállalkozás barát környezet, ott, hogy ízzik a hamu alatt a parázs, hát most ki mer oda menni vállalkozni, és akkor egyszer csak kirobban megint valami konfliktus, aztán az ember nézheti a befektetését.
Igen, nagyon-nagyon törékeny talaj, igen.
Hát igen, gondoljatok arra, hogyha valamelyiknek le kellene tenni egy 5 éves tervet mondjuk egy boszniai beruházásra, akkor azt körülbelül hogy tudná letenni. Hát igen. Azért ennek a, és azért ez a fajta beruházási biztonság, ez itt szerintem viszonylag alacsony, tagjelölt is látott itt vagy oda, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó lenne, hogyha itt valami balkáni rend kialakulna, de azért ennek még nem járunk a közelébe. De adójogilag egyébként egy attraktív ország, viszont úgy néz ki, hogy semmi olyan extra vonása nincsen, amit beszéltünk például a horvátoknál, és így tovább. ami nagyon vonzó, most beszélünk digitális nomádokról, vagy bármiről. Uh-huh. A végén még egy érdekesség, hogy gyakorlatilag ugye a Rimáca, a Mate Rimáca, vagy Rimáca, akit a horvátok ugye autó, nagy autótervezőként most már Bugattit is vezeti, az egyébként boszniai származású, és amikor kimenekültek a családjuk a Németországba, ott kezdte el ezt az egész autóipari fejlesztését, amivel aztán visszatért Horvátországba. Úgyhogy azért vannak nagyon kiváló emberek és nagyon kiváló szakemberek, csak valahogy ez az egész politikai felfordulás nagyon-nagyon nem teszi jót ennek országnak.
Jó, nagyon szépen köszönjük szépen. Teljes és kerek körkép volt, majd most árnyaljuk itt ennek a bel- és külpolitikai vonatkozásait Botondal. Úgyhogy köszönjük szépen, Zoli, szép napot!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Szia.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, igen, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Boszniáról, szusszanunk egyet néhány zenével, meg egy kis promóciós összeállítással, aztán jön a bosnyák hétköznapokról, mármint a belpolitikáról, illetve az ország nemzetközi helyzetéről szóló beszélgetés Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Maradjatok velünk!
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Továbbra is balkáni adókörkép van az adóvilágon belül, és továbbra is Bosznia-Herceg-Ovina a téma. A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, hát elnézést, tűzszerűen egy reszélről jelentkezem megint.
És lobog a szélben a szélzsák?
Hála Istennek, igen, de kicsit lelombozott a hír, hogy... Ja, hogy én most nem tudom, hogy ez ilyen folyamat.
Ez Korda Gyuri bácsi volt, igen, bocsánat. Na, vissza akkor a fő témánkhoz. Amikor így szerintem egy átlag magyar meghallja egy Bosznia-Hercegovina, ó, az gázos, de igazából nem tudjuk, hogy miért, mert valahol a daytonai békeszerződés idején jó néhány évvel ezelőtt elvesztettük a fonalat, úgyhogy tiéd a szép feladat, Botond, hogy vázolt fel az ország portréját.
Hát elég hosszú időt tennénk együtt, mert elképesztően izgalmas terület. Ugye az a három etnikum, aki megpróbál együtt élni, de a világ közben során ez ritkában sikerült, mint nem. Úgyhogy a dolog úgy néz ki, hogy ezzel a legutóbbi daytoni megállapodással, ami a Szarajevó ostromot és minden egyebet lezárt, egyébként ez egy utáni három éves ostrom volt, és még ma is megtekinthető számos olyan épület, meg egyéb múzeum, ami kapcsolódik ehhez, hogyha valaki veszi a fáradtságot és leautókázik oda. No, tehát, hogy itt próbáltak összehozni valamit, ahol a szervek, a horvátok és a bosnyákok megpróbálnak békében együtt élni. Ehhez egy főképviselőt tettek az összes parlament és kormányzati testület tetejére. Ez jelenleg ugye Schmidt, egy kereszténydemokrata politikus, aki próbálja a feleket, akik egyre inkább a nacionalista politikában vesznek el, valahogy békében tartani. De innen ismerjük a szerb köztársaságból Milorad Dodikot, akik nem ritkán fordult már meg a Várhegyen, és látogatta meg a magyar miniszterelnököt. Itt is nézegettük, hogy az elmúlt években szinte minden évben több mint 100 millió dollár támogatást adott neki Magyarország különböző jogcímeket, vagy pedig befektetéseket támogattak állami bankok, hogy más módon volt Budapest és Bangalore között valamilyen kapcsolat. Ha azt kezdjük, hogy az ország mennyire hatékonyan működik, akkor sajnos ez az egyik megkorruptabb ország, sőt, nagyon sok remélet szerint abszolút a sereghajtónak számít Európában, mind a Freedom House demokrácia indexen, mind a korrupciós index szerint, tehát kifejezetten nehéz elképzelni, hogy az államigazgatás bárhogyan is bármilyen módon is működik, és végre tud hajtani, és hát éppen ezért ez csak tetézi, hogy etnikai szinten a három ország részben van különböző kormányzat, és ők valamilyen rotációs rendszer szerint ugye együtt vannak a szövetségi kormányzatban, és aztán ennek a tetején van a nemzetközi főképviselő. Ami külön érdekesség, hogy most a békért Stitz László felel, tehát a korábban a NATO ugye 60 000 katonával, de most már csak az EUFOR Athéna nevű misszió, egy alig 1100 katonával próbálja a békét fenntartani és őrizni. Ez viszont most éppen egy magyar katonai vezetés alatt történik, ami azért azt hiszem, hogy nagy szó, és viszonylag keveset tudunk róla, vagy keveset beszélgetünk róla. A Magyarországnak akár a szomszédjában is ilyen fontos szerepe van.
Igen. Mennyire külpolitikára egy kicsit áttérve, ugye volt, már én is említettem, ez az ISIS nevű szerveződés, ami most éppen nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, de hogy ők elég erős hadállásokkal voltak jelen Boszniában is, a rossz nyelvek szerint, és ott termékeny talajra hullottak az iszlám fundamentalizmusnak az igéi is. Ez például mennyire van jelen Boszniában? Vagy ez csak egy ilyen érzet volt, mert hogy az ISIS-nek volt olyan nagy sajtója, hogy erre is oda tudott figyelni, és a bosnyák hétköznapokra meg kevésbé?
Nem, a helyzet az, hogy Boszniát nagyjából mindenki igyekszik a saját regionális erőletoldásájának tekinteni. Most látom Erdoganon át az iszlám államig. Tehát a legkülönbözőbb Európával ellenséges, vagy mondjuk is egy versenytő hatalmat kis fantáziát láttak abban, hogy Boszniában a éppen a muzulmán kapcsolaton keresztül, akkor a bosnyák részen próbálják magukat képviselni. Úgyhogy ez történt, az iszlám állam valóban dolgozott, amikor a 2010-es évek második felében a legmenőbb időszakban, tehát a legtöbb pénzt tudták begyűjteni a szíriai olajkereskedelemből, és olyankor bizonyít is feltűnt, úgyhogy az Egyesült Államoknak is nagyon-nagyon komoly nagy követsége dolgozott éppen Boszniában, az régiós szinte legóriási létszámmal, hogy ezt megpróbálja elhárítani. Mostanra ez tényleg úgy néz ki, hogy Erdoğan is úgy érzi, hogy neki kell megvédeni az itt élő muzulmánokat, Milorad Dodik pedig egyben Moszkva egyik legjobb barátja, mert Putin úgy látja, hogy ezzel tudja destabilizálni a régiót a legjobban, hiszen Milorad Dodik most már több mint 15 éve ahol él a politikai karrierjében, a szerződtársaság vezetője, itt a szakadárszerzek vezetője, hogy megpróbálja a függetlenséget, autonómiát kivívni, vagy hát ha úgy tetszik, akkor szakadárköztársaságot csinálni ebből.
Az előző beszélgetésben
ugye még a régiós országok is mind benne vannak. Tehát, hogy itt még a horvátok is, meg a szervek is külön véleménye vannak, tehát tényleg mindenki cincája Boszniát.
Na, csak azt akartam mondani, az előző beszélgetésben ugye szó volt arról, hogy 2022 óta az Európai Unió tagjelöltje Bosznia-Hercegovina, de vajon mennyire jelent kockázatot maga az ország? Hol tartanak a felkészülésben? Hogy lehettek egyáltalán tagjelöltek, hogyha tudjuk, hogy ilyen eléggé változatos, kissé kihívásos, hogy úgy mondjuk.
Igen, mert azért Brüsszel így a karjába ölel egy nagy probléma. A csokrot az nem lehet hosszú távon nagyon kifizetődő.
Hát nem felejtsük el, hogy Törökország is több évtizede elvileg papíron folytat tárgyalásokat, tehát igazából, hogyha most magunk közt vagyunk itt a rádióban, akkor mondhatjuk, hogy azért ennek sok jelentősége nincs. Tehát egy diplomáciai üzenet, amit egyes politikai szereplők számára tárcán bekínálnak, hogy ki lesz az a mérsékelt szereplő, aki hajlandó ilyenkor azt mondani, hogy na, én leszek az, aki tényleg komolyra fordítja a tárgyalásokat, és ez néha sikerül, néha nem.
Nem is tesznek egyébként úgy Bosznia-Hercegovina prominens vezetői, hogy tegyenek olyan gesztusokat az Európai Unió felé, hogy tényleg ezt a tagjelöltséget majd aztán tagságra tudják váltani? Vannak valamilyen elvárások velük szemben? Van valami olyan nemzetközi...
Rengeteg elvárás van, rengeteg. Persze, tehát hogy elvárás az van főleg. És ezek abszolút nincsenek teljesítve. Tehát ilyen szempontból
ezt akartam kérdezni.
Minden ott van a papíron, és nem lesz olyan, hogy véletlen belé Bosznia, és nem vettük észre. Tehát azért erről nincsen szó. Itt egy nagyon-nagyon komoly elvárásrendszer van külön Boszniára is arra, hogy akkor ez az egész etnikai alapú államszerkezetet lazítani kéne, mert már túlságosan nacionalista. És ugye pont ez a probléma, hogy igazából nem termeltük ki azokat a mérsékelt politikai erőket, akik képviselhetnék ezt. Tehát most csak mondok egy példát, Milorad Dodik belső ellensége a szerkesztőségben, aki elvileg ugye a mérsékelt európai erő kéne, hogy legyen, hát ő is tagadja a Srebrenica megtörténtét, és egyébként egy abszolút horvát ellenes politikus. Úgyhogy innentől kezdve, tehát Jelena Trivics szintén nem egy olyan valaki, aki műszerbe szeretnének látni maguk között az emberek. Úgyhogy egy ilyen kivárás, vagy valamilyen ennél csak rosszabb lehet, mint hogy inkább ne nyújjunk hozzá hangulatot, amit a legtöbbször érzékelni lehet a nemzetközi politikában, a színával kapcsolatban.
A zavarosban kik halásznak? Mert ugye ilyenkor mindig megjelennek olyan erők, akik a zavarosban halászva próbálnák ezt a javukra fordítani. Ott vannak-e a kínaiak, vagy ez egyértelműen európai és amerikai érdekszféra, vagy hogy kell elképzelni a nemzetközi térben Bosznia-Hercegovinát, vagy ez egy olyan problémás pontja a világnak, amitől igyekszik mindenki nagyon messze tartani magát?
Nem, tehát azért a petrobotot mindenki belúgatja, nem túl nagy képekkel, mert ugye alapvetően egy rettentő kicsi és nem hatékony gazdaságról van szó. Tehát még se semmi egyszerű ilyen stratégiai projekteket itt végrehajtani. A kínaiaknak több mint két utat projektje van, ezek egyébként többnyire energetikában vannak, tehát hogy ezt is látjuk, hogy még ők is bőven ott vannak. Az Egyesült Államok pedig alapvetően azon a pozíción van, hogy Dodikot hogyan lehet leválasztani a szerb vezetőről Vučićról. Tehát, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ők ketten ne legyenek túlságosan együtt. Részben az Unió is ezzel próbálkozik, hogy ha Vučićot magához édesgeti, akkor hát ha a Dodik sem olyan radikális, és Vučić talán jobban tudja őt kezelni. És emellett ugye az Unió maga pedig, hát ott van az EU-forral és a főképviselővel, de elég elégedetlen vele még az európai közösség jelentős része is. Tehát nincs senkinek jobb ötlete. Az az igazság, hogy a Dayton óta nincs sokkal egyszerűbb történet, ami megoldhatná úgy a boszniai problémát, hogy az a jugoszláv, ex-jugoszláv államok túlélőire és a balkáni térségre máshol ne okozna viszont földrengést, mert hogyha itt új államokat csinálunk, akkor ugye elindítunk egy dominót, ha viszont nem csinálunk új államokat, akkor egyre nehezebb a etnikai közösséget itt fenntartani abban a világpolitikai hangulatban, ahogy ti is mondjátok, lelkesen szórják egyébként azért a forró parazsat ebbe a tűzbe.
No, hát ez végszónak tökéletes volt, Botond. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. Jó utat kívánunk, meg szép hetet.
Köszönöm szépen, jó szélzsákeregetést, és folytatjuk.
Folytköv, köszönjük, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Lope de Vega spanyol költőnek van a születésnapja, 1562. november 25-én született. Mit mondott
Zsuzsi? Azt mondta, nagyon idevág, aki sosem próbálta a rosszat, annak a jót ismerni lehetetlen.
Na,
előbb mindig meg kell járnunk valamilyen formában a poklok-poklát, hibáznunk kell ahhoz, hogy tudjuk értékelni a jó dolgokat. Szerintem ez egy nagyon időtálló gondolat még most is.
Oké, akkor muzsikálunk egyet, és akkor lásd csodát utána mi jön.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Méghozzá néhány rövid hír a KKV-k világából, amelyen elfilozofálhatunk.
Igen, az egyiket a portfólióról lestük le igazából, mert hogy az a helyzet, ahogy arról írnak, hogy a magyar KKV-k jelentős kihívásokkal néznek szembe a digitális átállás terén, mivel a technológiai fejlődés terén egy kicsi stagnálnak a magyar KKV-k. Az infrastruktúra fejlődést egyébként még valamennyire lekövetik, elkereskedelem, közösségi média, integrált rendszerek, adatvezérel döntéshozatal, szóval ilyenekbe kellene kicsit fejlődni. Egyébként erre a VOSZ létrehozott egy platformot, ez a VOSZport, ahol megpróbálnak készségeket, képességeket segítve fejlődést elérni.
Hát ezzel összefügg az a hír, miszerint felmérte a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a konjunktúrát, és hát nagyon pesszimisták a KKV-k ebben. Gyenge keresletre panaszkodnak, azaz nem lesz nagy fogyasztási robbanás, mutatta ki ez a felmérés. A válaszadók majdnem háromnegyede ettől tart, hogy alacsony lesz a kereslet. A második helyen a munkaerőköltségek további emelkedése áll, lásd minimálbéremelés, ugye erről beszéltünk. És hát még a gazdaság politikai keretrendszert és a jogbiztonságot illették kritikával a cégvezetők, de ez a mintavétel az amerikai elnökválasztás és a német kormánykoalíció bedőlése előtt készült, tehát az még lehet, hogy kicsit rontott a hangulaton, és hát ugye nincsenek beruházások, ez is nagyon-nagyon fontos, ezt ugye makroadatokból látjuk, hogy nagyon mély ponton vannak a beruházások Magyarországon, és akkor itt jöttnék vissza a te dolgodra, hogyha alacsony a kereslet, bizonytalan a jövő, akkor miért ruháznának be, mondjuk mesterséges intelligenciára, igen, vagy technológiára? Hát lehet, hogy kénytelen, kelletlen, muszáj lesz, mert nem fogják tudni kitermelni a növekvő munkaerő költségeket, ha meg nem termelik ki, nem lesz dolgozójuk. Úgyhogy érdekes helyzet.
Egyesben ható folyamatok, igen.
És egyébként a kormánnyal szemben minden második megkérdezett, azt mondta a Német-Magyar Kereskedelmi Kamarának, hogy a magyar gazdaság helyzete jövőre rosszabb lesz.
Ezt nagyjából sejteni lehet.
Igen, igen. És sok egyébként 58 országban csinált felmérést a kereskedelmi kamarát,
és az
átlag alatt van a magyar hangulatindex, úgyhogy nem lett vidám ez a rovat, sembe kell, hogy lássuk.
A kopasz úrnak kész a kávéja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli kávé rovat hangzott el.
No, hát akkor hallgató ki a szó, a Market Central forgalmi helyzet, giga mega ultra dugó, az M0-es keleti szektor Kistarcsánál indokolatlanul torlódik ráadásul, úgyhogy ezt írja a hallgatók. Ugye a Market Centralnál valami jelzőlámpa hiátus támadt, és az okoz ez a forgalmi fennakadást. Aztán mi van még, látta valamit, amit érdemesnek tartasz megosztani a nagy érdeművel? Ne, ja, a zenével kapcsolatban. Neked is el kell árulnom valamit, ha már így magunk között vagyunk.
Jó,
hogy
Kántor
és Ács kollega,
igen.
Nagy odafigyeléssel,
igen,
nyitottan és aprólékos munkával szerkeszti a Millás reggeli zenei kínálatát. Én meg a Gede,
aha,
egyetlen szempontot tartunk szem előtt, hány perc, hány másodperc.
Igen, ezt most tök jó, hogy elmondtad adásban, ezt nekem a Gede pont ugyanígy mondta el egyébként adáson kívül,
igen,
tehát ez így van.
Hát
jó,
csak hogy a hallgató okay tudja, hogy mielőtt engem ostoroz azzal, hogy jó, avagy rossz a zene, hát így szerkesztődik. Abban bízunk, hogy a Szájbi, ugye aki a rádiózenei főszerkesztő, a Cyborg Templár, olyan zenéket rak be ide, amire, hogyha rábökök, anélkül, hogy fogalmam lenne, hogy ki az előadó, és hogy milyen a zeneszám, az jó lesz. Ebben bízhat a hallgató egyedül, mert másban nem.
Egyébként a kávénak összességében szerintem van egy ilyen nagyon jellegzetes zenei stílusa, ami megadja így az identitását az FM frekvencián. Na jó, nem is ez, amit én így szerettem volna még így kiemelni a hallgatói vélemények közül. Sokkal inkább az, hogy az előző témához kapcsolódóan írja nekünk valaki, hogy az a tapasztalata, hogy a bosnyák gazdaság nem létezik, szerb a szerbel, üzletel, muszlim csak a muszlimmal.
Hát mondjuk a hitelt adunk, már pedig miért adnánk hitelt a botond látásmódjának, meg tapasztalatának, akkor ja, ez nem meglepő, egy megosztott országban miért mennének át a határon, hogy
igen,
jó napot kívánok, akkor mi egyébként utáljuk egymást, de mit adsz egy jó végposztóért, vagy nem tudom.
Jó, de tudod, tehát hogyha ennyire bekorlátozottak a kereskedelmi együttműködési csatornák, akkor oda hogy menjen bárki?
Hát igen, ez a rákfenéje, ja, igen.
Jó, hát érdekes, és tök jó, hogy elmondta nyilván személyesen a tapasztalatát a hallgatónk.
Igen. 0636 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk jöhetnek az üzenetek. Bátran, tessék, aki nem vesz, ne babrálja. Ez a lényeg. Egyébként meg képzeljétek el, hogy a Zsuzsi olyan tündér volt, hogy készült plusz témákkal, de hát a Millás reggeli feszes műsor menete az elsöpörte ezeket, pedig tényleg tök jó témákat hoztál, Zsuzsi.
Köszi. Hát ezt maximum egy videóban tudnánk csak megmutatni,
igen,
András, amit én most hoztam ilyen titkos témaként.
Donald Trump, és a klíma, tánc, konferencia, igen, nem igen is egyel, hogy majd itt biztos el tudunk erről beszélgetni, de sajnos a hétfői az a feszítettnél is feszítettebb menetrend, úgyhogy most jön Schmidt Andi home office-ból a hírekkel, aztán folytatódik a Millás reggeli a magyar szántóföldi növénytermesztés előtt tornyosuló, már-már áthatolhatatlannak tűnő fal, ez a témánk.